Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Szakmai együttműködő partnerünk a Mosaic Galaxy, kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.
Üdvözlök mindenkit, én Andor Tóth Anna vagyok, és Vidákovics Attilával, a Mosaic Galaxy egyik alapítójával beszélgetek. Szia Attila!
Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
Top 10 kriptodevizánál járunk, az elmúlt adásokban beszéltünk az Ethereumról, Binance Coinról, a Tronról, Dogecoinról, USDT-ről, azt hiszem mindegyiket felsoroltam, amit említettünk. Nyilván a Bitcoint nem vettük most külön, mert hát a Bitcoinról sokszor beszélünk, de megígértük, hogy top 10, és jöjjön akkor a Ripple, ami... Hát kicsit igazságtalanul hátra került most a mi sorunkban, mert hogy egyébként a harmadik ott körül mozog?
Negyedik most per pillanat, tehát piaci kapitalizáció alapján a negyedik legnagyobb kriptoeszközről van szó. A Ripple egy nagyon régi harcos, azt el lehet róla mondani, tehát először 13-ban jelent meg. Egyébként a története az úgy néz ki, hogy hát akkor még nagyon kevés kriptó volt, kevés technológia volt, és az a Jed McCaleb, aki a MT Gox nevű tőzsdét fejlesztette, amit ugye folyamatosan kiraboltak, de ez egy másik történet, ő lefejlesztette, először ugye Lumen nevet kapta, azt a decentralizált, gyors megoldást, ami tulajdonképpen tokeneket tud kezelni, aztán az átletnevet ezve Stellar Lumenre, aztán Stellarra, de hát időközben felkérést kapott a Ripple csapatától, hogy fejlessze le a Ripple eszközt, ami nem egy nyitott blokklánc lesz, ez azt jelenti, hogy nem szállhat be bárki a működtetésébe, hanem azok a felhasználók, akik számára szolgáltat, ugye ez a kereskedelmi bankok, ők, hogyha akarják használni, akkor csomópontot kell, hogy futtassanak, tehát engedélyhez kötött a csatlakozás. Valamilyen szintű decentralizációt ez biztosít, hiszen az a fontos minden banknak, hogy biztonságban végbe menjenek a tranzakciók, ugye egymás között tranzaktálnak, ezek a nemzetközi bankközi átutalásokra specializálódott blokkláncról van szó, és ezáltal logikus, hogy senkinek nincs érdekében elszenvedni, hogy egy másik fél, az valamit meghamisít a rendszerbe, ezáltal mindenki önös érdekből mások tranzakcióját ellenőrzi a sajátjához, meg ő egyedül kevés, hogy képes legyen csalni, tehát tulajdonképpen egy elosztott főkönyvről van szó, nem nyitott blokklánc. Nyitott blokkláncokra szoktuk azt mondani, hogy decentralizált, de hát valójában ez is decentralizált, egy konzorciális blokkláncról van szó.
Azt mondod, hogy a nemzetközi banki átutalásokra specializálódott, akkor ez gyakorlatilag a SWIFT rendszernek a konkurenciája?
Ez egy alternatíva a SWIFT rendszer mellett, ami...
Miben más? Miért ad többet? Miért lehet jobb?
Rendkívül olcsón és nagyon gyorsan úgy, hogy egy magasabb szintű biztonságot biztosít a piac számára, mint a SWIFT rendszer, hiszen ott sokkal több a hibázási lehetőség, sokkal több a támadási felület, mint ahogy egyébként rendszeresek a támadások, nem véletlenül nem olcsó használni a SWIFT rendszert, hiszen ki kell tudni belőle fizetni azokat a biztosítókat, akik fizetik azokat a károkat. Ilyen esemény a Ripple rendszerében nem fordult elő, ellenben más események voltak, mert ugye nagyon nagy erőkkel próbálták ellehetetleníteni a működését. A Ripple rendszere az megjelent már 13-ban, de valójában a szolgáltatást az 16-17 környékén, nem emlékszem pontosan, kezdték el indítani, és hát nagyon rövid idő alatt, egy év alatt 150-200 kereskedelmi bank csatlakozott a Ripple rendszerére. Ez azt jelenti, hogy akik csatlakoztak, azok egymás között, függetlenül attól, hogy a világon hol voltak, azon átutalásokat tudtak biztosítani fillérekért, valóban fillérekért, tehát itt egy pár dollárért át lehet utalni akár 50 milliárd dollárnyi értéket is.
De ez hogy nem hallottunk róla 2016-17-ben? Vagy hallottunk róla?
Hát erre én azt tudom mondani, hogy én hallottam róla. Hát a mainstream sajtóban nem volt ott, mert hát mégiscsak egy nagyon érdekes szerepről volt szó, miközben ugye ott van a régi, hagyományos, tradicionális pénzügyi megoldás, a Swiss rendszer, akit ugye mindenhol, mindenféle nemzetközi intézmény, nemzetközi szabályzói környezetben mindenhol be van illesztve, ez meg ugyan nem lógott ki, tehát nem követtek el semmilyen szabálytalanságot, csak mégis máshogy működött, úgyhogy sokan kétkedve fogadták és féltek tőle, ami nem volt alaptalan, hiszen van egy nagyon nagy szabályzói kockázat benne, illetve hát most talán kisebb, de azért most sem nulla, de volt egy nagyon nagy szabályzói kockázat, mint ahogy az amerikai tőzsdefelügyelet az komoly hadjáratot indított ellene. Hát én 5-ig számoltam a pereket, amit indítottak, de azt hiszem, hogy több volt. Egy kivételével egyébként mindegyiket megnyerte. Egyetlen egy esetben tudták elmarasztalni, hogy nem tett eleget időben a beszámolói kötelezettségeknek, úgyhogy ezért kapott is egy szokatlanul nagyméretű büntetést, 100 millió dolláros, nem tudom pontosan az összeget, de 100 millió dollár fölötti büntetést kapott, ezt ki is fizette.
Ezekről a perekről beszámoltunk annó, beszéltünk bőven itt a Kriptoverzumban. Az akkori amerikai tőzsdefelügyelet indította ezt, azóta már ugye más teljesen a tőzsdefelügyelet vezetése. Mondhatjuk azt, hogy akkor a Ripple elleni hadjárat az lezárult, és tiszta?
Olyannyira lezárult, hogy ugye minden pert megnyert, tehát minden vád, amit felhoztak ellene, az a bíróságon a legfelsőbb fokokig elment, és ott kimondták, hogy nem követett el semmi olyat, ami miatt őt meg lehetne így hurcolni, de hát újabbakat és újabbakat indított az SEC, tehát az amerikai tőzsdefelügyelet, amitből az összeset, és itt nem egyről van szó, hanem többről, idén töröltek, és nincsen semmilyen akadálya annak, hogy ő működjön a piacon.
Nyilván ezek évekig elhúzódtak, ahogy említetted te is, és bármi is a végeredmény, azért józan parasztésszel gondolkodva, ez bármelyik vállalatot, bármilyen szereplőt megtépázna a több éves pereskedés. A Ripple talpon tudott maradni?
Talpon maradt, ugyan most nincsen olyan átütő és tornádószerű sikere, mint ahogy indult annak idején, nem beszélve arról, hogy versenytársak is megjelentek a piacon, de jó esélye van arra, hogy nyertese legyen ennek a versenynek, ami most zajlik. Ugye talán a legnagyobb kihívója az a Kinexis, amit eredetileg a JP Morgan Quorum néven, majd Onyx néven, most Kinexis néven futtat, ott egyébként nagy forgalmak vannak, de hát azért azok a pénzügyi szereplők, akik nem kötődnek valahogy a JP Morganhez, nem szívesen használják, hiszen akkor egy versenytárs rendszerét használják, de hát a JP Morganhez viszont rengeteg pénzintézet tartozik a világon, ami viszont biztosít számára egy jó nagy felhasználói réteget. Hát a JP Morgan adatai szerint naponta több mint 2 milliárd dollárnyi tranzakció zajlik a Kinexis rendszerén, ami teljesen egyenrangú versenytársa a Ripple-nek.
Na de még mielőtt versenytársakról beszélnénk, ugye azt ígértük, hogy végül is kriptodevizáról is beszélünk, ugye a Ripple kriptója az XRP, akkor ezt használják a nemzetközi banki tranzakciókhoz. Mit kell tudni róla?
Ebben fizetik a tranzakciós díjat, egyébként pedig bármilyen eszközt tudnak tranzaktálni a rendszeren, amit felvisznek, bármit fel lehet vinni. Többnyire stablecoinok mozognak, nem kizárólag stablecoinok, többnyire stablecoinok mozognak a rendszeren, és bármelyik szereplő, aki tagja lesz a Ripple hálózatnak, az föl tud vinni eszközöket, és tudja rajta mozgatni. Hát ugye piaci igényeknek mérten ezek zajlanak, a tranzakciós díjakat pedig XRP-be kell megfizetni, amit ezeknek a tagoknak a piacról kell felvásárolni. Tehát, hogyha sikeres lesz, tehát tényleg átütő sikert fog elérni a Ripple, akkor nyilvánvalóan nagy lesz a kereslet az XRP-re, ami várhatóan jó árfolyamot fog hozni, de hát azért itt komoly konkurencia harc van, úgyhogy ez is egy kockázatos terület, azzal együtt egy jó esélyes szereplő a Ripple.
Akkor ha van egy banki szereplő, aki a Ripple rendszerét használja, a hagyományos devizáit alapvetően első lépésként át kell váltani a kriptóba, és így használhatja ezt a rendszert?
Kell egy szolgáltató, ami lehet az adott pénzintézet is, vagy lehet egy másik szolgáltató, aki az adott devizából stablecoint csinál. Az én véleményem szerint ezt meg fogják tenni a kereskedelmi bankok tömegesen, tehát mindenki igyekszik majd a saját stablecoinját használni, illetve elérni, hogy valamilyen incentíva alapján más kereskedelmi bankok az ő stablecoinjukat használják, úgyhogy biztos, hogy egy olyan jövő elé nézünk, ahol sok-sok stablecoin fog versenyezni, de hát nyilván azt érdemes használni, amit sok helyen elfogadnak, sok helyen használnak, úgyhogy itt is lesz egy verseny. Ebbe a versenybe nem száll be a Ripple vállalat, ő a technológiát biztosítja hozzá, és a technológiáját lehet használni. Aki stablecoin bocsájt ki, az viszont nem kell, hogy elköteleződjön egy hálózathoz, hanem azt a stablecoint, amit ő vállalja, hogy visszavált és kezel, azt ő akárhány blokkláncon kibocsájthatja, tehát az csak egy blokklánc, hogyha a Ripple-ön is lehet használni.
A perek után, illetve a perek közben megmaradtak azok a banki szereplők, akik már csatlakoztak a Ripple-höz, vagy a nulláról kellett újraépíteni mindent? Vannak új csatlakozók? Hogy néz ki itt a teljes kép?
Csak részinformációk állnak rendelkezésre, tehát pontos statisztikai adatok nincsenek erről. Van egy pár név, aki most is ott szerepel a partnerek között, és korábban is ott szerepelt, jelenleg kevesebb szereplőt látni publikusan, mint ami korábban elénk volt tárva, de hát nem biztos, hogy mindenkit látunk, lehet, hogy ma már nem is akarják annyira kitenni az ablakba, hogy kik használják, sokkal többet ér, ha csak használják.
Jó, tehát a perek után vagyunk, új amerikai tőzsdefelügyeleti vezetés, új amerikai elnök, új szabályozások. Ebbe hogy illeszkedett bele a Ripple?
Hát ugye a Ripple rendszere az most teljesen szabályosan tud működni. Tulajdonképpen a korábbi rendszernél is minden per ezt hozta ki végső eredmények, hiszen ők egy pénzintézeti szereplők, tehát ők pénzintézeti engedélyekkel rendelkeznek, és megfeleltek minden szabálynak. Azok vádak voltak, amik nem bizonyultak megalapozott vádaknak, úgyhogy a mostani környezetben pedig mindenféle támadás nélkül tud működni.
Na de ez nem egy rizikó, hogy oké, a mostani környezetben, de bármikor változhat a környezet, 4 évente az Egyesült Államokban is változhat a környezet. Ilyen könnyű célpontok lehetnek a kriptós cégek, hogy környezettől függ, hogy éppen milyen szabályozást alakítok ki rájuk?
Én azt gondolom, hogy folyamatosan haladunk abba az irányba, hogy egyre egyértelműbbek a szabályok. A környezet az egyre biztonságosabb, de még mindig kockázatos, úgyhogy attól még távol vagyunk, hogy ezt ki lehessen jelenteni, hogy most már ilyen nem fordulhat elő, de hogy nem, előfordulhat, és ha nem is a Ripple-lel, de biztos vagyok benne, hogy sok helyen elő fog fordulni hasonló helyzet. Lehet, hogy a Ripple-lel is, az még egy jó pár év, mire ezek tényleg abban a mederbe lesznek terelve, ahol már teljes jogbiztonságban tudnak működni.
Elsősorban az Egyesült Államokban van elterjedve?
Hát ugye még mindig az Egyesült Államok a világ legnagyobb gazdasága, tehát a kereskedelem az nagyon aktívan zajlik az Egyesült Államokkal, de hát akkor van értelme, hogyha más országokban is jelen van. Itt azért a tagok között vannak ázsiai, vannak európai bankok, vannak ausztrál, új-zélandi szereplők, úgyhogy az egész világon jelen van, még hogyha nem is nagy lefedettséggel, de azok a kereskedelmi bankok, akik a hálózat tagjai, azok nagyon gyorsan és nagyon olcsán gyakorlatilag azonnali átutalást tudnak biztosítani. Az egy másik kérdés, hogy az adott kereskedelmi bank ezt nyújtja az ő ügyfelei számára is, vagy ő azért még ül rajta 1-2 napot, erről nincs információ, de egyébként, hogyha az adott kereskedelmi banknak az informatikai rendszer ezt tudja kezelni, akkor a Ripple biztosítja azt a képességet, hogy az azonnali átutalás az ügyfél-ügyfél között is megtörténhessen.
De akkor azt mondod, hogy ha a nemzetközi átutalásokat nézzük, még egyáltalán nem dőlt el a verseny.
Egyáltalán nem dőlt el, ugye vannak nagy pénzintézeti szereplők, vannak olyan kriptos vállalkozások, amik mögött sok nagy amerikai bank áll. Ők egyébként az európai piacon is nagyon erős jelenlétet mutatnak most, és mindenféle engedélyt talán elsőként szereztek be. Úgyhogy nem, hát itt szerintem egy nagyon komoly verseny vár erre a szegmensre, és a következő években talán el fog dőlni, hogy ki lesz a nyertes.
Szóval Ripple, ami a top 10-ből jelenleg a 4., erről beszélgettünk Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával. Attila, köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen, sziasztok!
A mikrofonnál pedig Andor Tóth Annát hallották, köszönjük a figyelmet, visszahallgatható ez az adásunk is YouTube-on és Spotify-on is, tartsanak velünk legközelebb is.
Kriptoverzum. Minden kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Együttműködő partnerünk a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Tartson velünk legközelebb is!